Kedves nagy tiszteletű úr, szeretett gyülekezet, örülök annak, hogy itt lehetek közöttetek, mert én mindig boldog vagyok, ha olyan gyülekezetben szolgálhatok, ahol tudom, hogy fogékonyságban az ige üzenete annak teológiai gondolatai iránt, és az ember szabadabban, boldogabban beszél, amikor érzi, hogy át is tud adni valamit, és át is tudnak venni valamit abból, amit az ember úgy kapott felülről. A másik az, hogy ez a téma, ez nekem nagyon jó. Mert hiszen az új szövetség az kedvenc témám, azzal foglalkozom állandóan. Tulajdonképpen doktorálni is én ebből akartam, de akkor nem volt az új szövetségi tanszéknek professzora, ezért doktoráltam a rendszeres teológiából, de igazában véve az új szövetségi bibliai teológia az, ami iránt én elkötelezettnek érzem magamat, és amivel mindig foglalkoztam. Kedves testvéreim, ez egy gyönyörű, szép téma, az imádság témája. És most, ahogy a reformáció összefüggésében előjön, érezzük azt, hogy milyen a távlata ennek a témának, milyen kitekintése van, az új szövetségből indulunk el, a reformáció felé, a gyülekezet élete felé. 8 pontban szeretném összefoglalni, amit erről a témáról írtam és földolgoztam. Az első pont. Jézus imáját kell először is megértenünk, megvizsgálnunk, hogy az imádságnak a igazi értelméhez, ahogy az az új szövetségben föltárul, eljussunk. Jézusnak az imája valami rendkívül különös, valami rendkívül forradalmi. Minden elképzelést felülmúl, szakít minden hagyománnyal, ami az Ószövetségből következne, mert hiszen Jézusnak az imája így szólt az Istenhez, hogy Abba. Ez a szó tulajdonképpen olyan, amelyiknek párját sehol nem találjuk, senkinek soha eszébe nem jutott volna, hogy az Istent így szólítsa meg, a világ egyetemnek az urát, a megközelíthetetlen Jávét. Hiszen azt olvassuk a Zsoltárok könyvében, hogy a mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet, a Jahve név. Az valami olyan titok, amelyben Isten a megközelíthetetlen, a teremtő valóság jelenik meg. Az ószövetségi ember ki se merte mondani ezt a nevet. Ez olyan titok volt, ez olyan mélység volt, és az Isten olyan elérhetetlen volt, hogy az ember a nevét ki se merte mondani. Jézus pedig, amikor az Istent megszólítja, akkor azt mondja, hogy Abba. Tulajdonképpen ezt a nevet meglehetősen nehéz lefordítani, csak a gyermek szólíthatta meg így az apját, ami körülbelül annyit jelent ma, mint papa, ez a név. És az Isten papaként hangzik el, mint név az Úr Jézus Krisztusnak az ajkán. Ez valami egészen rendkívüli és egészen csodálatos, egy új kapcsolat Isten és az ember világában. Mert hiszen Isten elérhetetlen az Ószövetség szerint. Hogy mennyire így van, ezt mutatja az áldozat. Az áldozat, amely kifejezi azt, hogy egy határozott vonal van Isten és az ember között, amit mi át nem léphetünk. Az Isten elérhetetlen, hozzáférhetetlen az áldozat révén próbálja az ember megközelíteni Istennek a titokzatos valóságát, és ez az áldozat is olyan kell, hogy legyen, amiben nincs hiba. A templomba semmit nem lehetett bevinni, ami hibás, ami beteg, ami béna. Áldozat csak a tökéletes lehet. A szövetség ládájához nem volt szabad hozzáérni, a szentek szentje rejtette az Istent a maga titkában. A főpap egyetlen egyszer mehetett be, hogy áldozatot mutasson be, ami azt mutatta, hogy egy akkora szakadék van az Isten világa és az ember világa között, hogy legfeljebb az áldozat jelent valami közeledést az Istenhez, de ember oda, ahol az Isten van, a maga létéhez, titkához be nem léphet, el nem érheti. Kedves testvéreim, ezzel szemben megjelenik az Úr Jézus Krisztus, aki a templom világában otthon van, mint a gyermek otthon van apjának a házában. És azt mondja, hogy ez a világ az enyém, és ebben a világban az Isten az én apám, akinek nem egyenesen azt mondom, hogy apa, hanem azt mondom, hogy papa. Megdöbbentő, csodálatos, egy új világot jelent. Jézusban az Isten olyan közel jött az emberhez, hogy kilépett önmagából, megnyitotta önmagát, az emberé lett Jézusban. Az az Isten, aki az egész Ószövetségben ilyen közelséget soha nem mutatott, és az ember soha így nem érhetett hozzá. Ez az első, amin el kell gondolkoznunk, hogy az imádságunknak az alapja tulajdonképpen Jézusban nyílik meg, az ő imádságában, abban, hogy azt mondja, Abba. És mondom a második pontot, Jézusnak a legeredetibb szavai közzé tartozik az, hogy Abba. Tudnélik, Jézusnak vannak olyan szavai, amelyek vitathatatlanul csak őtől leszármazhatnak. Nem az evangélisták fogalmazták meg, ezt ő maga mondta. Azt mondja, bizony-bizony mondom néktek, ámen, ámen mondom nektek. És ugyanide tartozik ez a szó, hogy Abba. Tudnélik, Istent eddig csak a Tóra útján lehetett elérni. Isten az, aki a Tórát, a törvényt adja, és azon keresztül ad magából valamit. De ha az ember egy pillanatra beletekint abba, hogy ez a Tóra hogy születik meg, és elolvassa a Mózes második könyve 19. 20. részét, akkor megdöbben, mert az Isten olyan félelmetesnek mutatta magát, amikor ezt a Tórát, ezt a 10 parancsolatot adta, hogy Mózes azt mondta, hogy megrémültem, és remege, ahogy le van írva, az a hatalmas félelem, ami körülvette a népet, amikor az Isten megszólalt a tűzből, és Tórát adott, parancsot adott, adta a törvényt abban, mint egy önmagából valamit adott az embernek, de személyesen, hogy az Isten olyan közel jött volna, hogy önmagát, mint személy az ember előtt megissa. Ez elképzelhetetlen volt az egész Ószövetségben, már pedig Jézusban ez a csodálatos változás történik. Az Isten nem egy törvényt ad az embernek, hogy azt mondja, itt vagyok, ezt tartsd meg, hanem azt mondja, itt vagyok én, személyemben. Magammal megajándékozlak. Ez az én válaszom, ez az én szeretetem, ajándékom. Ez az imádságnak az alapja, Istennek ez a megfoghatatlan önkijelentése, amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok. Ha nem hiszitek, hogy én vagyok, akkor meghaltok a bűneitekben. Na most, kedves testvéreim, ez, hogy én vagyok, ez azt jelenti, hogy én vagyok a vagyok. Hiszen Isten így jelentette meg magát, hogy vagyok, aki vagyok, ami azt jelenti, hogy a létezésnek a mélysége, titka, vagyok. És amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok, akkor azt akarja mondani, hogy itt van az Isten bennem, én vagyok, személyemben. Megjelenik az Isten személye, aki elrejtette magát eddig, és most egyszerre csak Jézusban itt van az a vagyok, a maga csodálatos titkában, és ebben a pillanatban ez a titok kinyílik. És az Isten olyan közel jön, hogy ezt a titkot, önmagát közli ezerféle ajándékban. Jézusban én vagyok a jó pásztor, a szőlőtő, az út, az igazság, az élet, a világosság, mind ez tele van ajándékokkal, isteni gazdagsággal, vagyis Jézusban az Isten megnyitja önmagát az embernek, és az imádságnak az alapja, Istennek ez az önközlése, ez a megfoghatatlan, csodálatos, végére mehetetlen gazdagság, amiről Pál azt mondja, hogy ezért én minden kárba veszni hagyok, szemétnek ítélek, a Jézus Krisztus ismeretének a végére mehetetlen gazdagságáért, amiben az Isten egyszerre csak a vagyok, az elérhetetlen magát az embernek átadja egész gazdagságában. Amikor Jézus bűnbocsánatot ad, akkor azt mondja, hogy nem törvényt adok neked, ember, hanem személyesen az én létemet megnyitom előtted. Ezért döbbennek meg ezen, kicsoda az, akinek van hatalma, egyedül az Istennek van hatalma bűnbocsánatot adni, és az embernek megnyitni önmagát, hogy az ember befogadja. De Jézusban itt van a csoda, és ez az imádságnak az alapja, ahogyan az Isten magát megnyitja. Imádkozni csak ott lehet, ahol átélek valamit Istennek ebből az önmegnyílásából, önátadásából, ami Jézusban jelen van. A harmadik, amikor Jézus imádkozik, akkor megnyílik az ég. Azt olvassuk, hogy a kenyér szaporításnál Jézus imádkozik, és egyszer csak megnyílik az ég. Azaz Istennek a hatalmas ereje, teremtő valósága, megajándékozó szeretete, életet gazdagító valósága megjelenik, hiszen a kenyérben valami több van, mint a kenyér. Én vagyok az életnek a kenyere. Ahogy Jézus imádkozik, az ég megnyílik. Az imádságnak ez a megfejthetetlen csodája, hogy az imádság nem egyszerűen az ember próbálkozása, hogy az Istent elérje, hanem az Isten megnyitja az eget az ember előtt, azaz megnyitja a maga szellemi valóságát. Gondoljunk csak arra, hogy Jézus imádkozik, a Lukács evangélium a 3. része, 22. versében, és megnyílik az ég. Micsoda ima! Ugye Reményik Sándor azt mondja, hogy az ég, amely nem nyílt meg átokra, imára, az ég zárva van az ember fele. És az emberi életnek ez az átka, a nyomorúsága, amikor azt érzi, hogy a földbe van bezárva, és az ég nem nyílik meg. Jézusban, az ő imádságában, és ez az imádságnak az egyik legmélyebb titka, alászáll a lélek. Mert hiszen itt van az imádságnak a legmélyebb értelme. Jézus imájára leszáll a lélek. Ez valóban ima. Hiszen mit szeretnénk más, mint hogy Isten a maga valóságát, szellemét velem közölje. Azt szeretnénk, hogy legyen nyitva az ég, hogy jöjjön a lélek. Mert hiszen az imádság nem mást akar, mint összeköttetést találni Isten és az ember parányi világa között. És a Jézus imádságában ezt kapjuk, és az imádságban ez folytatódik tovább. Van az égnek megnyílása. Isten és ember között csodálatos közösség teremtődik, sőt, egység születik Isten és az ember között, ezt fejezi ki az ima. Nálunk tulajdonképpen nagyon sokszor a távolságot fejezi ki. Szeretnénk az Istent átélni, de az imádságban egy bizonyos távolságot is átélünk, de Jézusnál nem erről van szó. Ő egy más imádságot tár fel előttünk, az egységet. Azt az egységet, hogy az Isten ad. Hát ezért már érdemes imádkozni, hogy az ég megnyíljon, és 5000 ember kenyeret kapjon, az ég megnyíljon, és alászálljon a lélek. Hát ha van ilyen imádság, akkor ez a beteljesedés. Ez már nem a keresés, ez már maga a beteljesedés. Igen, Isten csodálatos lénye az imádságban megnyílik Jézusban, és nekünk átadja ezt az imádságot, amelyikben már nem a távolságot éljük át, amit szeretnénk áthídalni, hanem az egységet a Szentlélek által, amiben az Istent már átélem. És ez az imádságnak a legmélyebb titka. Egyedül a kereszten nincs meg ez az egység, ott nem mondja, hogy atyám. Kereszten, mintha egy pillanatra ez az egység megszakadna. Isten és a fiú egysége. A negyedik gondolat, amelyik nagyon rövid lesz, a feltámadásban viszont Jézus már nem imádkozik. A feltámadott Jézus nem imádkozik, mert teljes az Istennel. Már nem kell keresni az Isten egységét. A feltámadásban valami rendkívüli történik, mert azt mondja Jézus, hogy rájuk lehelve, vegyetek szent lelket. A feltámadott Jézus, maga a lélek, maga az Isten, már nem kell imádkozni. Megfoghatatlan csoda. Vegyetek szent lelket, közli az Istent a maga teljességében, jelenlétében. A feltámadott Jézusban már az Isten megjelenik, hogy magát egészen az embernek adja. Ugyanakkor ez, ami a feltámadásban elkezdődik, ez az imádságnak egy rendkívüli alapja, bizonyossága. Hiszen azt mondja Jézus, hogy eddig nem kértetek, eddig nem kérhettetek, mert én eddig itt voltam a földön, és nem tudtam nektek adni. De most elmegyek, és elküldöm a lelket. Elküldöm a lelket, és ez a lélek benneteket ugyanabba a státusba juttat, amiben én vagyok. Mert a Szentlélek már engem ugyanabba a helyzetbe hoz Istennel szemben, amiben Jézus van. Ezért mondja Pál apostol, hogy a Szentlélek a fiúságnak a lelke. Nem elég, hogy az Isten az ő fiát elküldte, megnyitotta magát, amikor eljött az időnek a teljessége, hanem utána elküldte a lelket is, aki azt kiáltja, hogy abbá, atyám. A Szentlélek ugyanazt mondja bennem, amit Jézus mondott. Átadja nekem a titkot. Én is az Istent így szólíthatom meg. Az Isten számomra abbá lesz, amikor Jézus a Szentlelket elküldi. Ez egy megfoghatatlan csoda, az új szövetségnek a titka, amikor jön a lélek és kiáltja, és imádkozik bennem. Azt mondja Pál apostol, a Szentlélek tud az imádság titkára elvezetni, ő tudja megmondani, hogy mit kell kérni, hogy hogyan kell kérni. A lélek az imádság titka, aki által én az Isten létébe behatolhatok, az Isten nekem is atyám lesz, és az Isten önmagát nyitja meg a Szentlélek által, hogy én őt átéljem, hogy benne legyek, hogy a Jézusi fiúságnak az ajándékát megkapjam. Ez az új szövetségnek egy csodálatos fogalma, amikor arról beszél, hogy a szolgaságból, minden vallásban, minden filozófiában, minden tudományban az ember szolga. Az ember próbálna az Istenhez jutni, de érzi, hogy ki van szolgáltatva a világ erőinek. A vallásban az ember szolga, de jön Jézus, és hozza az ember számára a csodálatos szabadságot. Nem vagyok szolga. A létem nincs alávetve a világ hatalmának, hanem a létem bekapcsolódik az Isten csodálatos közösségébe. Bennem a Szentlélek ugyanazt a szót adja, kiáltja, mondja Pál apostol, abbá. A lélekkel imádkozni. Ez az újszövetségi imádságnak a középpontja. Imádkozom az értelemmel, de imádkozom a lélekkel, mondja Pál apostol. Kedves testvéreim, azt kell mondanom, hogy az imádságnak ezt az újszövetségi mélységét nem mindig tudja az egyház átélni. Ehhez mindig ébredésre, reformációra van szükség, hogy az ember ezt, amit az új szövetség az imádság alatt ért, a Szentlélek által való imádkozás alatt, ezt mi át tudjuk élni. Ugye az új szövetségben az imádságnak például az egyik formája a nyelveken szólás. Na most meg kell mondani, hogy hosszú időn keresztül az egyházban, hívő emberek között is egy nagyon szomorú megállapítás jött létre, amikor a léleknek például ezt az ajándékát, amit én most kiemelek, mert ez az imádsággal van kapcsolatban, megvetettük, elvetettük, sőt, nem akarom tovább fokozni. Pedig hát abban az időben, és egy pillanatra gondoljunk bele, nem akarok a nyelveken szólásnak propagandát csinálni, én nem tudok nyelveken szólni, de ez egy rendkívüli ajándék volt. Gondoljuk el, ahhoz, hogy egy ember beszélni megtanuljon, ahhoz hosszú évekre van szükség, egy életre, hogy én tudjak beszélni magyarul. Na most ahhoz, hogy én egy idegen nyelvet elsajátítsak, én németül bizonyos értelemben úgy beszélek, mint magyarul, de állandóan tanulok is. Tolmács voltam itt a kerületben 10 évig, de volt olyan eset, amikor egy-egy szó abban a pillanatban nem jutott eszembe, egy nyelvet úgy beszélni, hogy az enyém. Ez egy borzalmas munka eredménye lehet. Na most, hogy valaki egy nyelven elkezd beszélni, hát ez egy teremtő csoda. Egy példát mondok el. Egy zsidó férfi egy gyülekezetet kiszemelte magának, hogy ő oda el fog menni, és ismeretlenül beépül ebbe a gyülekezetbe, és akkor ezt a keresztény egyházat és gyülekezetet ő írásaiban meg fogja semmisíteni. Elindult, bejelentkezett abba a városba egy idegen néven, és első alkalommal bement a gyülekezetbe, leült. Őt a világon senki nem ismeri. Az első padba feláll egy lány, elkezd vele beszélni, és az ember megdöbben. Aztán oda jön az úrasztala elé, tédre borul, és megszólal. Azt mondja, hát ilyet én nem tudok elképzelni, remegek. Azt mondja, ez a nő héberül beszélt vele, megmondta a nevemet, amit senki nem tud, idegen néven jöttem ide. És ő héberül azt mondta, hogy én egy gyalázatos ember vagyok, aki Istennel akarok szembeszállni. Leleplezett. Azt mondja, itt vagyok, átadom az életemet Istennek. Egy lány, aki egyetlen héber szót nem tudott, héberül megmondta a férfinak a nevét, és hogy kicsoda. Hát ez egy teremtő csoda. Na most én befejezem ezt, csak azért mondom, hogy az új szövetségben az imádság az valami egészen magas szintű szellemi ajándék volt a Szentlélek által. Mi ezekbe a magasságokba, mélységekbe alig tudunk eljutni. A 6. pont. Jézus azt mondja a tanítványoknak, eddig nem kértetek az én nevemben. Kérjetek, és meg fogjátok tapasztalni, hogy én vagyok az Úr. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. És pünkösd után az első alkalom, amikor Péter és János mennek fel a templomba, és ott áll a templom előtt egy béna ember. Kitartja a kezét, adjatok valamit. Mert hiszen egy béna ember abból élt, hogy segítséget kapott, nem volt szociális otthon. Erre Péter oda megy hozzá, és azt mondja, nincs pénzünk, de a názáreti Jézus nevében kelj fel és járj. Ki mondta a szót? Nem a varázsszót, hanem a Jézustól adott titkot. Kérjetek az én nevemben, imádkozzatok, és kapni fogtok. Megfogta a kezét, és az ember lábra ugrott, és bejárta a környéket, szaladt a templomat, nem tudott betelni azzal a csodával, soha nem tudott járni. Jézus a nevét adta. Kérjetek, a Jézus nevében. És az első gyülekezet imádságának a titka ebben volt, Cselekedetek könyve 4. részében le van írva, hogy amikor megfenyegették őket, hogy a Jézus nevében többé ne szóljanak, akkor hazamentek, és imádkoztak, és a Jézus nevében a Szentlélek úgy betöltötte őket, hogy még a ház is megmozdult. Beteltek Szentlélekkel, hirdették erővel az Isten igéjét, és elindult valami hatalmas ébredés a Jézus nevében. Elindult a misszió. A Jézus nevében lehetett imádkozni, lehetett kérni, mert hiszen ott van misszió, ahol lehet kérni. A misszióhoz erők kellenek, amik ellen erőket legyőznek. És Jézus ezt a kegyelmet adta nekünk, az ő nevében imádkozzunk. Magyarországon volt pár évvel ezelőtt egy indonéz lelkész, Mel Tarinak hívták, és elmondta itt Magyarországon az életének az egyik nagy eseményét, amikor kint a pusztában predikált arról, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. És azt mondja, hogy egyszer csak egy halotti menet jön vele szemben, és hallja a törzsfőnök, hogy ez az ember arról predikál, hogy Jézus a feltámadás és az élet. Megállítja a menetet, oda megy hozzá, azt mondja, nézze, ez vagy igaz, de akkor mutassa meg, hogy ez az ember feltámad. Ha nem, akkor nem igaz, amit mond. Akkor nem igaz ez a történet, amiről beszél. Mert Tari teljesen meg volt döbbenve, mert az embernek igaza van, amit mondott. De hát mit csináljon? Ez hát csak megszólal Jézus benne, és azt mondja, menj oda a koporsóhoz, és az én nevemben mondd, keljen fel. 1970-es években volt. Oda ment a koporsóhoz, és azt mondta, a Jézus nevében kelj fel. A koporsó kinyílt. Az ember kijött a koporsóból. Kedves testvéreim, 80 ezeren tértek meg azon a napon. Én azt gondolom, hogy ez teljesen jogos volt, mert ki lehet mondani a Jézus nevét, szembe lehet szállni a halállal is. Lehet így imádkozni a Jézus nevében. Ez egy megtörtént eset. Na de hát a misszió nagyon sok ilyen esetet tartalmaz. Pál apostol azt mondja, hogy ahhoz, hogy én tudjak predikálni, hát ahhoz nekem az kell, hogy megnyíljon előttem a Krisztus titka. Hát Pál előtt nem nyílt meg, nem tudta, tehogy nem. Hát ez minden alkalommal az kell, azt mondja, imádkozzatok értem. A nagy Pál, azt mondja a Kolossai levélben, 4. rész 6. versében, imádkozzatok értem, hogy én a Krisztus titkát meg tudjam nyitni, tudjak úgy predikálni, hogy a Szentlélek a hallgatókat meggyőzze arról, hogy ez igaz, amit mondok. Hát ez az imádság, amikor a Szentlélek alászáll, és a misszió elindul, és minden akadályt legyőz az emberekben, de előbb legyőz abban, aki predikál, hogy a Krisztus titkát tudja hirdetni úgy, ahogy kell. Igen, Pál apostol egy alkalommal azt mondta, hogy én azért imádkoztam háromszor, hogy az én betegségem elmúljon, és nem múlt el. Nem hallgatta meg Krisztus az imádságot. Azt mondja, hogy dehogy nem hallgatta meg, csak másként. Azt mondta, hogy fogadd el, hogy te így fogsz maradni egész életedben, de én neked olyan erőket adok, hogy legyőzöd önmagadat. Az én erőm benned, abban az erőtlenségben, amit a betegséged jelent, abban fog győzni. Abban mutatja meg magát, hogy te az erőtlen beteg ember, az én erőmet hordozod. Pál abban a pillanatban megértette, hogy ez az imádság nem hallgattatott meg másként. Jézus az imádságot sokszor másképpen hallgatja meg. Többet kapok, mint amit én gondoltam elérhetőnek. És amikor többet kapok, akkor a kevesebbet nem kapom meg. Egy nagyon különös üzenete a Bibliának. És ne felejtsük el, hogy Isten mindig a többet szereti adni, nem a kevesebbet. Mi általában a kevesebbet szoktuk kérni. Azt mondja Jézus, hogy ha ti ezen a földön jó ajándékokat tudtak adni gyermekeiteknek, hát az Isten vajon nem tud adni szent lelket azoknak, akik tőle kérik? Hát többet ad, mint amit ti tudtok várni. Isten a többet szívesen adja. Mi ez a több? Szent lelket. Az imádságnak a legmélyebb titka szent lelket kérni. És azt mondja Jézus, hogy az Isten szívesen adja a szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Többet szeret az Isten adni. Mi a kevesebbnél maradunk általában. Jézus arra biztat, hogy merjetek többet kérni, a nagyobbat. És ez a nagyobb, amit kérhetünk, hogy szent lelket kapjunk, hogy tudjunk imádkozni. Azt mondja Jézus, hogy keressétek először Isten országát és annak igazságát, és a többiek megadatnak nektek. Ne azt kérjetek, hogy mit tegyünk, mit ígyunk, mivel ruházkodjunk. Hát a pogányok ezt kérdik, földi javakat kérnek, de hát itt van az Isten országa. Ezt kérjétek, a eredeti szó többet is kifejez, egész odaadással törekedjetek arra a többre, amit elhozott az Isten Jézusban. Ezt a többet keressétek, ami az Isten országában jelen van. Hát ne annyit kérjek, hogy legyen a pénztárcám tele, hogy boldoguljak a mai napon, hogy szerencsém legyen, és sorolhatnám, mennyi mindent, amivel tele van az imádságunk. Azt mondja Jézus, hogy hát égi valóságok vannak itt. Hát imádkozni annyit jelent, hogy ezeket az égi valóságokat kérem. A pogányok, akik nem ismerik Istent, azok földi valóságokat kérnek. Jézus azt mondja, hogy az imádság az, hogy égi valóságokat lehet kérni. Hihetetlen. Az Isten országát és annak igazságát, a nagyobbat, a többet. Hát a földi dolgok azok megkapjátok ráadásul. Nem az a fontos. Megtalálni az Isten országát és annak igazságát. Ezt kérni. Kérni a szent lelket. Keresni az Isten országát. Hát az imádságnak a titka ebben van, hogy ezek után kinyújtom a kezemet, amit az Isten Jézusban adott, ami nem volt jelen a világ történelemben eddig soha, ami csak Jézusban jött el. Hát azt keresni, és az imádságban ezt elérni, megtalálni. Pál apostol azt mondja a Kolossai levélben, hogy az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Jézus ott van az Isten jobbján. Hát keressétek azokat, a mennyei valóságokat. És akkor elgondolkoztam azon, hogy mit segít én rajtam az, ha én a mennyei valóságokat keresem és kérem. És elmondom azt, hogy mire jutottam. Ha én látom a mennyei valóságokat, egészen másként fogok gondolkozni a földi dolgokról, és átalakul a szemléletem. Másként látom a világot, ha látom az égieket, ahol a lét beteljesedik. Kedves testvéreim, ma reggel hallottátok ezt a döbbenetes hírt, hogy Bangkok közel 10 millió lakosságát kitelepítik. Értitek? Annyi, mint Magyarország. Mert elönti a víz Bangkokot. Felfoghat, nem tudjuk felfogni egyszerűen. Szeretem megnézni a Spektrum műsorban ezeket a megakatasztrófákat, amik bemutatják azt, hogy mi történhet velünk. Azt mondják, hogy Tokió 23 milliós város, de a halál városa, mert olyan föld alatti erők húzódnak alatta, pillanat alatt vége lehet, 23 millió lakos, 23 millió, több mint kétszer Magyarország. És ha én látom az égi világot, tudnélik, azt mondja a Biblia, hogy új eget és új földet várunk, János azt mondja, hogy látom, és hozzáteszi, tenger többé nincs. Nincs pusztítás, cunami, az, ami Bangkokot elönti, nincs többé. Hát, ha látom az égi világot, másként tudom fölfogni ennek a világnak a természetes jelenségeit, amik olyan mértékig közelítenek hozzánk, hogy megrémítenek, megdöbbentenek, nem tudjuk fölfogni. Hogy engedi meg az Isten? 23 millió ember egy pillanat alatt elpusztuljon, Bangkok víz alá kerüljön, a a tenger. És akkor elolvasom. Ja, hát tenger többé nem lesz. Hát nem lesz. Jön egy új világ, amelyikben ezek a pusztító erők nem lesznek. Hát ha az odafelvalókat látom, azt keresem, akkor más szemmel fogom nézni ennek a világnak a döbbenetes eseményeit, amik körülöttem vannak. Kedves testvéreim, nem ok nélkül mondja az ige azt, hogy tekintetetek oda irányuljon az eljövendő világra, mert másként imádkozol akkor ezért a világért, az emberekért, másként látod a világot, ha az új világnak a fényébe látod ezt a jelen világot. 7. pont. Persze, a Biblia nem mondja azt, hogy nem szabad kenyérrel is imádkozni. Hát hogy ne lenne szabad? Hát szabad a földi dolgokat is kérni. Hát Jézus arra biztatott, hogy merjünk kérni. De ha kenyeret kérünk, előtte van az Isten országa. Jöjjön el a te országod, utána mindennapi kenyerünket add meg nékünk. Jézus azt mondja, hogy itt a földön élsz ember, hát a földi dolgokat is szabad kérni, természetes, tehát legyen egy sorrend, hát legyen egy értékrend az életemben, hogy tudjam, hogy mi az, ami mindent megelőz, és ezután jön a kenyér. Szabad, az Isten gondoskodni akar a földi életről, és az imádságban benne van a családom, a gyermekem, a hazám, a földi létem. Ha megtaláltam azt a központot, ahonnan el tudok igazodni az életnek, a földi világnak a dolgaiban. Merj kérni, ha az Isten országát kéred, akkor megtanulod ezt a világot és a benne lévő értékeket is más szemmel látni. Lesz egy értékrended, nem leszel érték nélküli anómiás, ahogy ma kutatók megfogalmazzák. Azt mondja Kopp Mária, hogy a magyarság 70%-ban olyan, akiknek nincs értékrendje. Nem tudják, hogy mi az érték, éppen azért egészségileg belepusztulunk, lelkileg, gazdaságileg belepusztulunk abba, hogy értékrend nélküli emberek vagyunk. Döbbenetes megállapítás. Jézus egy értékrendet mutat, amiben megtalálom az élet helyes szemléletét, és ez az imádságban is érvényesül. Végül a 8. gondolat, azt mondja Pál apostol, hogy szüntelen imádkozzatok. Mit jelent ez? Tulajdonképpen az imádság az olyan, mint a levegő. Hát egyszerűen levegő nélkül nem tudok lenni. A levegőt beszívom magamban, nem is tudom, hogy lélegzek, folyamatosan lélegzek, szívom, mert enélkül nem élnék. Na most olyan a szeretet is, amely állandóan itt van, mint valóság. Éljük. Na most szeretetben élni Istennel. Tulajdonképpen ezt jelenti, hogy szüntelen imádkozzatok, ami azt jelenti, hogy a létem az Istenben benne van. Belőle élek, belőle táplálkozom, az ő szeretetében, Jézus Krisztusban, vele kapcsolatban vagyok. És ez az Istennel való kapcsolat, ez jut így kifejezésre ebben a mondatban, hogy szüntelen imádkozzatok. Ez nem azt jelenti, hogy állandóan beszélek, de a létem állandóan az Isten szeretetében van. Ebben élek, ezt köszönöm meg, ezt várom. Adjátok és kapjátok a szeretetet Istentől, és adjátok tovább. Ez az ima tulajdonképpen egy életforma, amelyikben én benne élek. A keresztény ember számára az imádság az életnek a döntő eleme, amelyik meghatározza. Kedves testvéreim, így próbáltam meg ebben a 8 gondolatban elmondani azt, hogy az új szövetség fényében mit jelent az imádság. És hozzá kell tennem, hogy a reformátorok fölfedezték az Istennel való közösségnek az új forrását, mert ezek a reformátorok imádkozó emberek lettek. Nem véletlen, hogy Calvintól minden vasárnapra kaphatunk egy-egy imádságot a reformátusok lapjába, vagy akár Luthertől is. Ezek megélték az Istennel való közösséget az imádságba, újra fölfedezték az Isten titkát Jézusban. És ebben a fölfedezésben élve kaptak, kértek, adtak. Az életük egy szüntelen áradás volt, befogadták a lelket, és belőlük, mint élővíznek folyamai, áradt a lélek, és ez megjelent az imádságban is. Reformációban élni, annyi, mint imádságban élni. Áldjon meg bennünket az Isten, hogy amikor a reformáció hetében foglalkozunk a hívő élet megújulásával, az egyház megújulásával, akkor az ima életünk is megújuljon, és ebben a Jézustól tanult imádságban éljük át, nagyobb az Isten, több az Isten, annál, mint amit belőle átéltünk. Több az imádság, mint amit eddig a titkából megtapasztaltunk. Ezt a többet keresni az imádságban is, ezt jelenti reformációban élni. Áldjon meg az Isten bennünket ebben a lélekben, és legyen áldás közöttünk az ő igéje a következő napokban is. A mi atyánkot mondjuk el együtt záró imádságként. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Maradjon velünk az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége. Amen.